Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket ezen a mai szép estén. Nemeskéri Pál vagyok, a Házasság Hete rendezvénysorozat egyik szervező csapatát képviselve, és szeretném itt körünkbe köszönteni Vár Nagy Andreát és Farkas Zsoltot. Az este... Az idei Házasság Hete sorozat arcai ők, és róluk egy kicsit többet is fogok majd mondani. És szeretettel köszöntöm körünkbe dr. Pálhegyi Ferencet, pszichológust, házassággondozót, Feri bácsit, és ők lesznek a mai este főszereplői, és reméljük, hogy Isten is itt lesz velünk, mi ebbe bízunk, és a legnagyobb főszereplő pedig ő lesz. Egy pár gondolatot szeretnék mondani erről a sorozatról, hogy mi is ez a Házasság Hete. Ha jól tudom, Angliában 15 éve, itt Magyarországon pedig 6 éve szerveződik meg ez a Házasság Hete sorozat. És ugye sokan, akik házassággondozással és családokkal foglalkozunk, látjuk, hogy milyen nagy nehézségben vannak a házasságok. A társadalomban egyre kisebb érték az, hogy valaki családban, és úgy értem, hogy házasságban és családban él. Ezt szeretnénk képviselni, és ez a rendezvény nyitja meg, ez a sorozat, az ajtót arra, hogy a társadalomban szélesebb körben is népszerűsíteni tudjuk a házasság intézményét, és nem csak olyan intézményt, amit mi kitaláltunk ráérő időnkben, hanem hisszük azt, hogy Isten adta férfi és nő együttélési formájaként a házasságot. És ezt szeretnénk, ezt az értéket szeretnénk megőrizni, megerősíteni, és az utánunk jövő generációknak pedig továbbadni. Én azt gondolom, hogy a szervezőket nem dicsérve és kiemelve, de mégis úgy gondolom, hogy elmondva, hogy kik állnak emögött a szervezés mögött, a Magyar Evangéliumi Szövetség, ez az Allianz, a Magyar Katolikus Családegyesület, a Magyarországi Református Egyház házasság és családsegítő szolgálata, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat, amelyet én magam is képviselek, a Magyarországi Evangélikus Egyház Női Misszió, a Magyarországi Baptista Egyház Családszolgálata, a Biblia Szó Gyülekezet Házassági Tanácsadó Szolgálata, a Magyarországi Metodista Egyház Családi Szolgálata, és végül, de nem utolsó sorban, a Harmad Kiadó Alapítvány és a Family Magazin vezetőiből állt össze ez a munkacsoport, akik évek óta, talán mondhatom azt, hogy hát nem tudom mennyire ritka, de én ahogy forgolódok ilyen körökbe, egy ritka összefogás és közös együttműködés van itt már ugye hosszú idő óta, és Isten ezt egyre inkább megáldja, egyre népszerűbb lesz ez a rendezvénysorozat. A kint lévő reklámokon ilyen feliratokat látunk, hogy az elköteleződés ünnepe, a másikon pedig ilyet, hogy mert családban élni jó. Nem tudom, ezt tévében nem nagyon szoktam ilyeneket látni, ugye a filmek között ilyen feliratokat fölvillanni. Hát talán azért, mert nem is annyira jelennek meg sajnos, és nem biztos, hogy annyira népszerű. Mi ezt szeretnénk hirdetni, hogy az elköteleződés az egy nagyon fontos dolog, és a hűség az pedig az ember életét megtartó erő. A másik, hogy családban élni jó, azt gondolom, hogy csak ott élni jó, és a családi egységet és a békét megtalálva, és annak az örömét megélve. És most akkor szeretném átadni a szót első sorban a zongorának, és akik a zongora mögött ülnek, tehát Vár Nagy Andra és Farkas Zsolt, és előadják Liszt Ferenc második magyar rapszódia. Köszönöm szépen!
Az az igazság, hogy végig az járt a fejembe, hogy mit fog velünk tenni a Vizi István, hogyha meglátja, hogy szétszakítottuk a húrokat, és Feri bácsi nagyon sokat könyörgött nekünk, hogy nézzük meg ezt a zongorát, mert szerinte kicsit el van hangolva. Mondtuk, hogy á, de hogy is semmi gond. Liszt mondta, hogy nincs rossz zongora, csak rossz zongorista. Hát most azért hallottuk, hogy ott az alsó lágében tényleg jó ez az egymásra hangolás, mert néha azért ez nagyon-nagyon muszáj, és hogy ugye ezt választottuk mi szlogennek, hogy egymásra hangolva. És az az igazság, hogy tegnap, amikor mentünk le a nyitó istentiszteletre, akkor ez egy nagyon-nagyon megható dolog volt, mert 100 méterre volt a főiskolától az a templom, ahol megnyitották ezt a házasság hetét. És sajnos most a gyerekeink betegek, és így kettesben utaztunk le, és végig gondoltuk azt, hogy 20 év alatt mennyit munkálkodott Isten a mi életünkbe. Tehát, hogy most oda megyünk, ott indulunk ezzel a házasság hetével, ahol a mi szerelmünk elindult tulajdonképpen. És hogy azért milyen jó lett volna mindazt tudni, most is van még mit tanulni persze, de hogy jó lett volna azt tudni, amit most, azért nagyon sok mindent már megtanultunk. Akkor így adogatjuk, mert ez úgy...
Jó, ne bántsam. Igen, hát ugye Győr, az volt tegnap a nyitó istentisztelet, és amit Andi mondott, hát nagyon örültünk annak, hogy részt vettünk rajta, pontosan azért, mert annak a református templomnak a falaitól 100 méterre találkoztunk életünkben először, ez már idestova több mint 20 éve. És hát az a nagy út, amit tényleg azóta megtettünk, hát egy kicsit, ez a hét arra is jó. Remélem nem csak másoknak szolgál épülésül, hanem nekünk is jó áttekinteni mindazt a sok mindent, ami ez alatt a 21 néhány év alatt az életünkkel előfordult.
Hát akkor talán az indítatásról így beszélnénk. Igazándiból mi mind a ketten, most nagyon sok újságíró beszélget velünk, és nagyon örülünk, tehát ez nem nekünk szól, hanem a házasság hetének, és hogy a média most ennyire fordult e felé, a dolog felé, és tulajdonképpen nagyon érdekes volt, mert ma a TV2 Mokkában volt reggel egy beszélgetés velünk, és egyetlen egy műsorvezető volt, aki erről tudott beszélni, mert ő az egyetlen, aki nem elvált, és azért ez nagyon mutatja, hogy az összes ember közül egyedül ő volt alkalmas arra, aki talán a házasságról pár szót tud szólni, és az az igazság, hogy olyan sokan kérdezték, hogy milyen családból indulunk, vagy ugye nekünk könnyű volt el, mert hogy hát hívők, és esetleg lelkés családból indultunk el. Én azt hiszem, hogy mind a ketten nagyon-nagyon szép családot láttunk magunk körül, és egy nagyon jó házasságot, de teljesen világi házasság volt az én szüleim házassága is, és a Zsolt szülei is. Nekem annyi indítatásom talán volt, hogy az én nagymamám, ő nagyon-nagyon szépen énekelt, és nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt, és ő ezt az igazi falusi vallásosságot gyakorolta tulajdonképpen. Amit én nem rossz értelemben mondok, mert annak is van egy mélye, és van egy tradíciója, de nekem nagyon sokat mesélt Jézusról, és emlékszem, hogy ugye katolikusként ott volt egy Jézus kép a falon, és mindig nézegettem, amikor gyerek voltam, és akkor én emlékszem, hogy így kinyitott a ruháját, és ott volt a szíve, és gondoltam, hogy milyen jó szíve lehet, hogyha mindig a szívét ábrázolják. És az az igazság, hogy így indultunk mi el, de valamiféle, a nagymamámtól valamiféle Isten kötődésem azért volt. Tehát azért azt gondoltam, hogy valami, tehát ilyen nem lehet ennyire egyszerű, és így mindig imádkoztam, hogy elmondhassam azt, hogy anyukám is egészséges legyen, apukám és a bátyám is, én is, tehát mindenki, hogyha rendben van, akkor minden rendben van. És aztán igazándiból így kerültünk mi össze, egy valamiféle olyan homályos hittel, ami tulajdonképpen nem volt hit, csak egy ilyen istenkeresés, és hát a Zsolt pedig mondja az ő részét.
Hát én egészen messziről indultam, tehát én meg voltam győződve róla, hogy az élet addig tart, ameddig mi látunk. Tehát amit szemmel és tapintással nem érzékelünk, az nem létezik. És hát én egészen 35 éves koromig erről szentül meg voltam győződve, hogy ez valójában tényleg így van, és tulajdonképpen ez az indítatás, ez nyilvánvalóan mindenkinek a családjából, aki hívő családba születik, könnyebb dolga van, aki nem hívő családba, ahol Istenről még véletlenül sem esik szó, templomba is majdnem, hogy először az esküvőnkön jártam. Hát ott azért nehéz az indulás, tehát ott nehéz valamiféle fogodzót találni addig, amíg az embernek az olyan élethelyzetben nem kerül, amikor muszáj elgondolkodni azon, hogy hát lehet, hogy ennél azért több van. És azért ez eltart valakinél sokáig, valakinél hamarabb lejátszódik. Maga a folyamat nálam azért gyorsabb volt. Az, hogy 35 éves koromig várni kellett, az egy kicsit hosszú. Bánom, hogy korábban ez nem történt meg. És hát a gyerekeinknél azért mi igyekszünk meg előzni azt, hogy ők ilyen későn jussanak erre a felismerésre, és azt hiszem, hogy ők már most előrébb tartanak, mint én voltam 34 évesen.
Így van, és kicsit előre szaladtunk, tehát így éltük mi az életünket, és hát egy olyan, kicsit olyan művészes világi házasságunk volt, kint éltünk Németországban, mi ott diplomáztunk, igazándiból minden úgy volt, ahogy a nagykönyvben meg van írva, jöttek a koncertek, kicsikét úgymond elkényeztetett minket az élet, míg nem aztán lediplomáztunk, és ezt nem részletezzük, tehát minden követ megmozgattak, ott értünk Németországba, hogy kimaradhassunk, de akkor volt egy rendelet, hogy haza kell jönni, ugye nagyon nagy volt a munkanélküliség, ez még a kancellár idejében volt. Tehát az volt a lényeg, hogy hazajöttünk. És aztán egy ilyen légüres térben találtuk magunkat. Azt láttuk, hogy minden barátunk most már eltűnt, ugye 5 évig éltünk itt Németországban, nincsenek felkérések, nincs pénzünk. Tehát olyan igazi mély repülés volt ez a Németország évek után, és igazándiból sokféle olyan probléma is történt, hogy előtte már megszületett ugyan Laura kislányunk, de aztán történtek ilyen terhességgel gondok is. Tehát mindent olyan elég sok mélységbe belekerültünk, és aztán az az igazság, hogy amikor a második kislányunk megszületett, akkor én a Baross utcai egyes számú klinikán szültem, és mellém toltak egy nagyon kedves hölgyet, aki, hát úgy unatkozó kismamáként elkezdtünk beszélgetni. És soha nem fogom elfelejteni, hogy kérdeztem, hogy mivel foglalkozik, és mondta, hogy hát ők ilyen csendes heteket, ilyen nyári táborokat szerveznek. Mondtam, hogy ez nagyon jó, nekünk is ez a második gyerek, tehát megyünk pihenni. Ráfér az úgy, ráfér ez a csendes hét, olyan csendes minden. És akkor mondta nekem, hogy hát ez nem teljesen így van, tehát azért ez egy kicsikét bonyolultabb, és ő annak rendje módja szerint el is tűnt egy évre. És hát mi akkor Fehérváron éltük a napjainkat, kicsikét hisztiztem otthon, hogy már olyan jó lenne azért a színpadon állni, és tulajdonképpen én csak itthon vagyok a gyerekekkel, a Zsolt meg mindig megy. Még nem jött egy felkérés tőle, hogy emlékszem-e még rá, mert ő szeretné, hogyha kísérném a nagyváradtéri kórust. És mondtam, úgy sincs más dolgom, hát akkor kísérem. És akkor emlékszem, soha nem felejtem el az első próbát, hogy bementem a próbára, és mindenki nagyon kedves volt velem, és aztán elkezdődött a próba, és lehet mondani a nevét, Fűtőné Sipos Tünde, aki nekem mai napig nagyon-nagyon jó barátnőm, ő azt mondta, hogy akkor imádkozzunk. És akkor láttam, hogy mindenki imádkozik, és én kukkoltam a zongora mögül, hogy hát, hogy tulajdonképpen ők ezt felajánlják, ezt a szolgálatot, és Uram, téged szeretnénk dicsőíteni. És gondoltam, hogy hát én baromira megdolgoztam ezzel a darabbal. Hát azért, hát dicsőítjük az Urat, de hát azért jó, megtanultam én ezt a Hendő Messiást, azért volt ebben munka rendesen. És akkor olyan látom, mindenki olyan nagyon jó szívvel énekel, és olyan nagyon boldogan úgy átadja magát, és akkor hát úgy élveztem oda járni, és akkor jöttek az első olyan, ezek azért nagyon aranyos történetek, mert jöttek az első olyan megkeresések, hogy ugye Zsolt sokat utazott, és akkor hát volt, aki odajött, és azt mondta, hogy a nagyobbik lányomat elvinni az óvodába. És hát a rendes világi szemlélet szerint én megkérdeztem, hogy mennyiért, és akkor mondta, hogy szolgálatból. Hát meg kit szolgál? Hát nagyon kedves ő, de hát akkor mégis ez hogyan van? Minden esetre így szépen lassan elkezdtünk egy kicsikét a gyülekezet felé menni, és hát nagyon hálásak vagyunk a mai napig Álmos bácsinak, Sipasete Álmosnak, aki a mi lelki apukánk lett, és mindenhol elmondja egyébként, hogy a 12. és 13. gyerekei vagyunk. Igazándiból tényleg nagyon odafigyelt minket, és pláne a Zsoltot kellett nagyon sokáig győzködnie. Még nem, amíg ugye a gyerekeket elkezdtük vinni gyerekórára, és a Zsolt mondta, hogy nyugodtan leadjuk őket, jó helyen vannak, mi meg hazamegyünk, aztán takarítunk, meg egy kicsit van időnk úgy beszélgetni. És aztán mondták, hogy egyszer hallgassam már meg Álmos bácsit, mert azért jókat is tud mondani. És akkor hát gondoltuk, hogy egyszer már tényleg ott maradunk, és mivel nekem a Tündi nagyon jó barátnőm volt, és soha nem fogom elfelejteni ezt az április délelőttöt, hogy elkezdett beszélni, és nagyon mérges lettem, hogy ez a Tündi képes volt engem kibeszélni. Tehát látja Álmos bácsi, hogy ott ülök, és most 300 ember előtt elkezd rólam beszélni? Hát ez milyen dolog? És mondtam a Zsoltnak, hogy te nem érezted, hogy olyan volt, mint hogy Álmos bácsi megszólított volna minket? És mondta Zsolt, hogy ne törődj vele, minden lelkész így csinálja. Ez csak ilyen lelkismereti dolog, tehát ez semmi, ebből semmilyen dolog nem lesz, tehát nyugodj meg, ez nem ilyen dolog. És akkor szép lassan mi azért elkezdtünk odafigyelni az ige hirdetésekre.
Igen, hát nekem is van egy ilyen jó kis történet, hogy végig honnan is indul az ember. Hát 2004-ben volt először, amikor már ugye az Andi megismerkedett a Tündivel, a nagyvárattéri kórus, kísérlete, stb., és volt egy csendes hét, amire elhívtak minket, egy ilyen házaspári hét. Ez Pécelen volt. Hát elmentünk, és ott az első nap az mindig az szokott lenni, hogy összeül mindenki a jelenlévők, és mindenki bemutatkozik. Egymásnak ment körbe, hogy ki kicsoda, honnan jött, mit keres itt. És akkor mondta valaki, hogy aki ma már a kisfiunk keresztapja, szóval sok minden történt időközben, de akkor találkoztunk vele először, és azt mondja, hogy hát én egy éve születtem újjá. Hí, mondom, mi történt, micsoda baleset, milyen jól néz ki, tehát mi lehetett velem, ezt meg fogom tőle kérdezni, hogy mi az, hogy újjászületett, hát, vagy meddig tartott, vagy hogyan történt. Fogalmam se volt, hogy mi fánterem az újjászületés, tehát ilyen szinten nem, és hát tulajdonképpen ez volt az első lépés afelé, hogy hát ugye Istennek nagyon jó terve van mindenkinek az életével, és hogyha egy lasszót kivet valakire, hát akkor az én szerintem nincs olyan ember, aki először nem rángatódzik, és nem akar menekülni, de azért Istennek azért ennél jobb csapdája szokott lenni az embernek, aki már egyszer egy picit is ott áll, és valami magot elhintettek belé.
Igen, és aztán így szépen, ahogy így bekerültünk a nagyváradtérre, akkor azért nagyon sok beszélgetés volt. Istennek nagyon hálásak vagyunk utólag is, mert olyan sok embert küldött mellénk, megváltozott a baráti társaságunk. Azért nagyon sokat mozogtunk mi művészkörökben, amely most így visszatekintve is azért nagyon-nagyon veszélyes, és a gyerekeimet nyilván nagyon-nagyon félteném attól. De tehát Istennek a kegyelme már akkor is ott dolgozott, mert mi mindig együtt voltunk, és mindig fogtuk egymás kezét ezekben a dolgokban is. És amikor ezeket az embereket megismertük, olyan beszélgetéseket adott, hogy igazándiból én már szerettem volna átadni az életemet, csak ugye ez a tipikus módszer, hogy én nagyon jól meg tudtam volna mondani Istennek, hogy nekem az hogy lesz jó. És hát én fél évig azért küzdöttem, és azt éreztem, hogy hát nem fogad szót. Tehát mert én tudom a tutit, és mégse úgy történik. És hát azért ez egy így most vicces, de akkor nem volt vicces történet, mert nagyon-nagyon szomorú dolog volt, hogy meghalt az én nagybátyám, aki tulajdonképpen nagyon-nagyon hasonlítunk, mind lelkileg, mind külsőleg, és egy 54 éves kor, egy nagyon neves építész volt ki Németországban, és nagyon tragikus volt a halál, és nekem ott egy iszonyatos gellert kapott az egész elgondolásom, az életfelfogásom, és egy nagyon-nagyon mély gödörbe kerültem. És hát az utolsó pillanatban az volt, hogy hát pontosan ezt muszáj megnevezem, tehát a Tündi barátnőm volt, aki beletaszított ugyanúgy az Isten karjaiba, mert ő nagyon sokat mesélt nekem, hogy, tehát a Bibliából is tudtam a történeteket, de mindig mondtam, hogy imádkozzam, már értem ezért vagy azért, és mindig mondta, hogy mi nem teszed te? Hát te úgyis kapcsolatban vagy Istennel, akkor neked ez könnyebben megy. De ő mindig azt mondta, hogy ameddig a kormánykereket nem adom át, addig nem fog ez az egész megváltozni. Tehát, hogy semmiképpen ez nem fog változni, és hát bizony nehéz volt az én egómat föltenni, és nehéz volt azt a szerződést aláírni Istennel, hogy tényleg, ami benne foglaltatik, az az ő aláírása alá, az én aláírásom úgy kerüljön, hogy ezt valahol olvastam, hogy azon tényleg Jézus pecsétje legyen, és a kereszt legyen maga a pecsét, és azt tudja mondani, hogy mindegy, ahogy te akarod, Uram, mert tudom, hogy az az én javamat szolgálja. Tehát az én megtérésem az ezen a nyáron 2005 nyarán történt, és hát jött velem a Zsolt.
Igen, hát vannak házaspárok a mi baráti társaságunkban is, ahol az egyik fél megtért, és a másikért pedig hát évekig megy a könyörgés, az imádkozás, és hát csak nem, és mindig csak azt várja mindenki, hogy mikor történik már meg, és hát csak nem akar megtörténni a csoda valamiért, de ez, hála Istennek, ez nálunk nem mondható el, mert relatív rövid idő telt el a kettő megtérése között.
Egy év,
egész pontosan. Az Andinak a megtérése, hát igazából minden embernek a megtérése a személyiségben, és sok mindenben változást okoz, ami a társának mondjuk tetszik, és úgy vonzóvá lesz az egész, hogy elkezd még jobban érdeklődni a hit felől, hogy mi ez, mi történik. Mi akkor már együtt jártunk ugye gyülekezetbe, tehát olvastuk is a Bibliát, és a Nagyvárad tér, mert így gyülekezet is szokott minden évben természetesen csendes hétre menni. És ez
voltam, hogy te nem vagy megtérve.
Az Andi mindig figyelmeztetett, hogy hát el ne bízzam magam, tehát megtérve még nem vagyok, tehát azért még jó lesz ezen dolgozni. És ő volt a két lábbal álló, a földön két lábbal álló, éles szemekkel figyelte, hogy mikor történik meg a dolog. De hát az igazság, hogy valóban, tehát különösen az enyémet nem lehetett nem észrevenni. Szoktam mondani, hogyha ez mondjuk egy ilyen hollywoodi film lenne, akkor tűzijáték, meg örömóda, meg minden lett volna ott a környékén, hogyha ezt így szeretném ábrázolni. Ugyanis valakinél talán észrevétlen az átmenet. Hát nálam egészen konkrétan lehet tudni, most speciál nem tudom, de hogyha utána gondolni, pontosan tudnám persze, hogy ez mikor zajlott le. De egy csendes hétnek az utolsó napjára időzítette az Úr azt a beszélgetést, amit Álmos bácsival így hármasban folytattunk, és az addigi vajúdásnak akkor jött el az ideje, akkor jött el a szülésnek az időpontja, kihordtuk a nehezen születő gyermeket, és hát az volt az a pont, amikor azt tudtam mondani, hogy hát Uram, elfogadom a bűnbocsánatodat, mert igazából nekem ez nem jött össze valahogy a helyére, hogy hát én imádságba kértem, álmodásra kértem-e imádságba a bűn, hát persze, hogy kértem. És hogy azt el is kell fogadni, el kell tudni fogadni. És hát ez nem ment nekem, és ehhez segített hozzá Álmos bácsi, hogy ez valóban ennyire egyszerű dolog. Mindenki valami nagy, nem is tudom, hát nem tudom, hogy mindenki, de én speciál nem tudtam, hogy ez olyan megfoghatatlan dolog, hogy hol kell ezt megragadni, hogy ez hasson, és az ember át tudjon ezen menni. És hát valóban ez a szűk kapu, ez tényleg szűk, de van átjárás, úgyhogy hála Istennek ez nálam is egy évre rá bekövetkezett.
És hát tényleg én rendkívül irigyeltem ezért a szép megtérésért, de a megtérés tényel. Én egyedül tértem meg egy fürdőszobában, őt meg várta az egész gyülekezet, és még énekeltek is neki, de én vele együtt örültem, tehát igazándiból ez tényleg így viccesen, de nagyon nagy öröm. És aztán itt van a mi életünk, Isten megkoronázta még ezt az új házasságot, ugye egy kisfiút is kaptunk, Lócikát, aki ugyanúgy, mint a lányok, nagyon nagy örömeink. Van egy Lalánk, egy Lilink, és itt a végén egy Lócikánk. És az az igazság, hogy ugye a mostani dologra visszatérve, mi mindenhol elmondjuk, hogy nem azért lettünk a házasság hetének arcai, mert mi vagyunk Magyarország első számú házaspárja, tehát az egyedüliek, akik tökéletesen élik a házasságot, dehogy is. Pontosan azért vagyunk mi, mert mi pontosan ugyanazokkal a nehézségekkel, konfliktus helyzetekkel, szervezési problémákkal, minden olyan problémával küzdünk, amivel az összes többi házaspár. És én azt nagyon-nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy pontosan addig, ameddig az ember szívében szeretet van a másik iránt, és tényleg csak ilyen apróságok, meg aztán egy kicsikét nagyobbra növő apróságok vannak, amik elválasztanak a másiktól, azért küzdeni kell. Tehát mindenképpen minden nap meg kell vívni azt a harcot, ami tényleg valahogy a másikat minden nap ugyanúgy formálja, ahogy engem is, és én hiszem, hogy mi két extrovertált ember alapvetően ilyen mély meg magas érzelmekkel, de minden konfliktusból úgy jövünk ki, én úgy érzem, hogy Isten mindig egy kicsit smirgliz rajtunk. Tehát mindig egy picikét formál talán, ami akkor nem esik jól, és olyan kitérnék előle, de bizony ő ezt is fel tudja használni. És olyan sok szép dolgot így megtapasztaltunk együtt, hogy ez mennyire fontos, és annyiszor éreztük a kegyelmet, hogy amikor az ember tényleg már fáradt, koncertek közben van, mindenféle probléma, és olyan nem megy ez a megbocsátás. És akkor azt mondom, hogy Uram, ezt én már nem tudom. Ha te adod a szívembe, akkor rendben lesz. És akkor oda jön a Zsolt, és mond egy ilyen humoros mondatot, és az egész el van feledve, és azt mondom, hogy Uram, te így munkálkodsz.
És igen, és olvastuk is több helyen, hogy ugye a mai emberek mennyire megijednek attól, hogy elköteleződjenek a másik irányába. Ma is láttam egy ilyen főcímet, valamelyik, nem tudom, neve nincs, celebünk, mondta, hogy nem hisz a házasság intézményében.
Beleharcos.
Ő ellenkampányunk jelen pillanatban. Nagyon nagy erővel nyomulnak mindenféle ilyen hírekkel, és hát sajnos sok ember olvassa, hogy minek ez a papír, és hát látszólag kihűlt a szerelmük. Nem tudták, hogy ez általában kiszokott az a fajta szerelem hűlni, ami mondjuk az elején a mozgató rugója, és az ember előtt a lilaköd lemegy, és minden pocsolyába belép, és mondjuk oszlopnak neki, meg stb. Tehát ezek általában elmúlnak, és ennek a helyébe lép egy sokkal magasabb rendű, sokkal finomabb, és sokkal érzékletesebb dolog egymásnak a szeretete, az, hogy évek során minden egyes finomságot, ahogy egy darab mondjuk érik, ha egyszer megtanuljuk, az idővel sokkal több finomságot tudunk belőle kihallani. Úgy egy házasság is, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és szereti a másikat, és oda akar rá figyelni, és nem túllépni akar rajta, hogyha van probléma van, akkor valójában egyre több finomságot fedez fel benne, és ez az, ami tartossá, és szeretettelivé teszi. És hogy olvastuk, hogy a házastársi hűség is, hogy tehát az Istenbe vetett hűség az a záloga. Tehát amíg valaki azt tudja mondani, hogy Istenhez hűséges vagyok, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a házasságban bármi más felismerülhet egyáltalán.
És aztán így folytatódik az útunk, tehát tulajdonképpen Isten nagyon sok feladatot ad nekünk, és nagyon hálásak vagyunk, mert mindig terel ide-oda, és hát most nagyon örülünk, mert a Fasori gyülekezet tagjai vagyunk, és hát nagyon nagy boldogság, hogy itt van a lelkészünk is eljött támogatni, és mindig nagyon kedvesek hozzánk, mert hol megjelenünk, hol nem az Isten tiszteleteken, tehát amikor itthon vagyunk természetesen, és hát a gyerekeink is ott otthon találtak, nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért a közösségért. És én azzal szeretném befejezni, hogy tehát igazándiból az óembere megmarad nagyon sokszor talán az embernek is, meg is marad, nem nagyon sokszor megmarad. Tehát én nagyon pánikolós vagyok, és olyan igazi 1000 fokon égő. És mindig az jut eszembe, hogy amikor nagyon-nagyon nagy nehézség volt Lucika születése, és ott álltunk, mi úrvacsorán mindig kaptunk egy igét, és mindig ebbe kapaszkodom, hogy volt egy ige, és ott pocakban volt a Lóci, és mi fogtuk a két kislány kezét, és annyira hozzám szólt az Isten, és azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És mindig azt mondom, hogyha valami nehézség van, hogy Uram, megígérted, és a te szavad az igaz, és örök. És akkor Liszt szerelmi álmok című darabbal szeretnénk befejezni. Ennek az az egy különlegessége, és talán ez megint jó a házasság hetéhez, hogy amikor én kislány voltam, akkor volt a Hegedűs D. Géza féle Liszt film, és emlékszem, hogy a mezőn futott, és így libbent a haja. És én akkor azt mondtam, hogy na, ilyen lesz a férjem. Így tud zongorázni, és ilyen lesz. Na hát, aztán kerestem az én Liszt Ferencemet, és ő meglett, de a darab nem lett meg négy kézre. És ez az egész világon nem létezik. És mi sose tudtuk, hogy miért, amíg a Zsoltnak egy zeneszerző barátja át nem írta nekünk négy kézre. Hát ott rájöttünk, hogy miért, mert ugye nem is hallatszódik, de nagyon-nagyon nehéz együtt játszani. Tehát két érett muzsikusnak azt, hogy az egyik játsza dallamot, a másik belejátsza, ez nagyon-nagyon nehéz. Hát nem is kívánom senkinek azt a próba folyamatot, amit mi így kiálltunk, tehát ötször abba hagytuk, hogy veled aztán ez nem fog menni, és ennyit soha nem veszekedtünk, mint a Liszt szerelmi álmok próbája közben, de aztán a végén szerintem összeállt, ugyanúgy, mint a házasság, vagy ez a smirgli az megvolt a próbákon, hát nagyon sok szeretettel ezt szeretnénk eljátszani.
Thank you. Jó. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy vagyunk vele, én egy kicsit meg vagyok illetődve, nem csak Zsolt és Andrea miatt, Liszt miatt is. Egy zeneszerző, aki magyar, európai, és ugyanakkor Istent is szerette. Legalábbis élete utolsó szakaszában ez teljesen egyértelmű, hogy ez így volt. A másik gondolatom meg az, hogy én szívesen javasolnám minden házaspárnak, hogy legyenek zongora művészek, mert akkor kénytelenek harmonizálni egymással. Ami mondjuk egy hentes mester és egy vegetáriánus nő esetében nem olyan kézenfekvő. Meg különösen, hogyha a négy kezesre is rákapnak, akkor aztán végképp. Úgyhogy nagyon örülünk aztán mindannyian annak, amit hallottunk. Hát kicsit zavarban vagyok, hogy még fűzzek hozzá néhány gondolatot, de hát engedjétek meg, hogy elmondjam. Ugye annak az előadásnak a címe, amit most megpróbálok valamennyire tömöríteni, ha sikerül, az, hogy férfivá és nővé teremtve, igen, ezt olvassuk rögtön a Biblia elején, amikor először olvasunk az ember teremtéséről, férfivá és nővé teremtette őket, Isten képére teremtette őket. Isten képére. Nyilvánvaló nem arról van szó, hogy hasonlítunk külsőleg Istenre. Istent kell képviselnünk. Ebben a világban az ő képét kell hordoznunk. És ő kicsoda? János apostol így fogalmaz nagyon tömören, az Isten szerete. Hát egy ember magában képtelen a szerető Istent tükrözni. Legfeljebb magát tudja szeretni. Az, hogy én szeressek, az kell még egy ember. És milyen jó a házasoknak. Nem gond, hogy kit szeressen, ott van. Ott van a párja. Néha nem látszik olyan könnyűnek. Hát nem, mert ő más. És hát ez is csodálatos ebben a teremtettségben. Férfivá és nővé, ezen a Dürer rajzon is látszik azért, hogy nem teljesen egyformák. Azért van némi különbség, de nem csak testi, lelki, alkatbeli különbségek is vannak, de én azt tanultam már a fizikában, az élettelen természet és Isten teremtménye, hogy egypólusú mágnes nem létezik. A mágneshez kell egy északi meg egy déli sarok. Az elektromágneses feszültséghez kell egy pozitív és egy negatív sarok. Ne ragazzuk tovább, mert ezt már ne találgassuk, hogy ki a pozitív és ki a negatív. Néha váltogatják is ezeket a szerepeket. De lényeg az, hogy nem vagyunk egyformák. Hát fölösleges is lenne belőlem még egy példányt teremteni. Hát ott van egy másik, és mi ketten együtt mutathatjuk meg a világnak, hogy ki Isten, hiszen együtt kaptuk Istentől az áldást és a feladatokat. Ezt olvassuk a Bibliában is. Megáldotta őket, és kaptak két fontos parancsot, szaporodjatok, sokasodjatok. Hát a legerősebb, legokosabb férfi sem tud asszony nélkül szaporodni. A legszélsőségesebb feminista sem képes erre, hogy férfi nélkül szaporodjon, de ugyanilyen fontos a másik parancs, uralkodjatok. Hajtsátok uralmatok alá a természetet. Rátok bízom. Ez közös feladat. Persze rögtön eszünkbe jut, hogy itt valami hiba történt, hiszen a természetet mi újabban kifosztjuk, jó néhány évtizedek különösen, tönkretesszük, mérgezzük a levegőt, a talajt, kiukasztottuk az ózonpajzsot. Valami történt, egy tragédia. Az Édenkertben, ahogy már többször elhangzott ebben a teremben, megjelent az első humanista filozófus kígyó kosztümben. Azt mondta, hogy ember, légy a magad istene, te döntsd el, hogy mi jó, mi rossz. Ugye a jó és rossz tudásának a fájáról van ott szó. De ketten alkotunk egy egészet, és ez az egység képes tükrözni a teremtő képét, ez a küldetése minden keresztény házasságnak. Tehát nem magánügy a mi házasságunk. Isten dicsősége forog kockán rajta. Na, ezt a képet is érdemes megnézni, Rubens festménye. A különbözőségek eléggé látszanak itt is. Egységet alkotnak, mégis különböznek egymástól. Ugyan miben különböznek egymástól? Na, ezt szeretném egy kicsit folytatni. Miben különbözünk mi egymástól? Például problémánk van. Most csak azok figyeljenek, azok a házaspárok, akiknek szokott problémájuk lenni. Többiek pihenhetnek. Mit kezd a problémával egy igazi férfi? Látjuk, eltűnődik, visszavonul, aztán egyszer csak előáll a megoldással. Csodálkozik, hogy a felesége nincs megelégedve. Hogy? Hát ő meg mást gondolt, ő meg azt mondja, hogy beszéljük meg. Beszéljünk róla. És az se baj, ha nem mondjuk meg rögtön, de ha beszélünk róla, akkor mindjárt könnyebb elviselni azt. Ugye hát nem vagyunk egyformák, és lehet, hogy néha idegesítő, hogy nem olyan, mint én. Aztán rájövök, hogy de jó, hogy nem olyan, mint én. Bocsánat, többször elsütöttem már ezt a vallomást. Köztünk nagyon sok különbség van, de hát a legélesebb a nagy takarítás, mert én olyan nagyvonalú vagyok, zsip, zsupsz, ne vacakoljunk annyit, gyerünk, ő meg alapos. Mindent megigazít, helyre tesz, letöröl. Aztán rájöttem, de jó, hogy ő nem olyan, mint én. Ha ő is olyan lenne, megenne minket a kosz, ennél nagyobb baj csak az lenne, ha én is olyan alapos lennék. Mert akkor örökké csak takarítanak. Azért az se lenne jó. Na nézzük meg, hogy hogyan gondolkodik egy férfi. Én azt gondolom, hogy egy nagyon rokonszenves fiatal ember. Nézzünk bele az agyába. Milyen a férfi agy? Hát én úgy látom, hogy fiókok vannak benne. Ott rend van. Ott van logika. Mindennek megvan a helye. Nem ám úgy, hogy egyszerre öt fél évvel foglalkozunk, vagy ezt csinálom, vagy azt csinálom, most hagy békén, most koncentrálok, most ne szólj bele. Igen, racionális, tényszerű, de szereti, ha hatékony, ha eredményes. Ha sikerül valami, a férfiak szeretik a sikert. És ha valami nem sikerül, nagyon el vannak keseredve. Na, ilyenkor beléphet a segítő társ, és mondhatja, hogy ne csüggedj el, én tudom, hogy te meg tudod csinálni. És nagyon sokat segíthet. És azt hiszi, hogy a feleségének megoldásokra van szüksége, pedig ő csak együttérzésre vágyik. De ez fontos tudni, hogy az asszony együttérzésre vágyik. Meg kell hallgatni. Lehet, hogy már ötször elmondta, hatodszor is. És meg kell hallgatni, és hadd mondja, és még egyszer elmondja. Hát ideje, hogy belenézzünk a női agyba is. Én azt gondolom, hogy nagyon rokonszenves nő, látjátok, hogy kimutatja a foga fehérjét. Én legalábbis nagyon szeretem, amikor mosolyog egy nő, különösen ha rám. Hát nézzünk bele az ő agyába is. Hát mi van ott? Hűha! Kusza drótok, ugye egyszerre minden. Ki tudja ezt kibogozni? Hát nagyon nehéz. Bocsánat, megint egy olyan anekdóta jut eszembe, amit már elmondtam, de látok új arcokat, engedjétek meg. Hallottam, hogy valaki megtalálta Aladdin csodalámpáját. Hallottatok, ugye? Nem tudta. Mi az? Kézbe vette, le akarta törölni róla a port, erre mi történt? Megjelent a szellem. Mit kívánsz? Hát meglepődött, de hát, ha már itt a szellem, csak kívánok valamit. Kedves szellem, annyira szeretnék már végre egyszer a Kanári-szigeteken nyaralni, de én irtózom a repülőgép utazástól. Légy szíves, építs nekem egy hidat a Kanári-szigetekre. Mire a szellem? Ne haragudj, ma nehéz napom volt, sok nehéz munkám volt, fáradt vagyok, kívánj inkább valami mást. Rendben van, mondja az illető, akkor magyarázd el nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem? Kétsávos vagy négysávos legyen a hív. Azért én remélem, hogy az asszonyok szeretni fognak engem ezután is. Egyben biztos vagyok. Tehát ő szubjektívebb, személyesebb, érzelmibb a gondolkodásában, és azt hiszi, hogy gondoskodik a férjéről, de a férj úgy éli át, hogy be akarja őt szabályozni. Hogy irányítani akarja. Hát nehéz itt megtalálni sokszor az egyensúlyt, aztán mégis szükség van rá. Ma nézzünk egy kis őstörténetet, miben különbözünk egymástól, és miért. Én olvastam nem olyan régen, hogy feszült helyzetben az asszonyok szervezete oxitocint termel. Hallottatok ilyet? Ez egy olyan anyag, amitől lenyugszik. Hát hiába van feszültség, azért ha szoptatni kell, ő nyugodtan tud szoptatni. Bezzeg a férfi szervezete, adrenalin termel. Veszélyhelyzetben feszült lesz, figyel, mint egy fölajzott íj. Na és azt mondta az a könyv, ahol én ezt olvastam, hogy ez egy ilyen evolúciós termék, mert hogy az ősembernél ez így volt. Hát én erről azt gondolom, hogy nem sokkal egyszerűbb azt gondolni, hogy Isten így teremtett minket. És már az ősember is így működött. Hát mindegy, tulajdonképpen, ami most ide van írva, elmondtam, úgyhogy megyünk tovább, inkább. De hát olykor az ilyen feszült helyzet kivált bizonyos dolgokat még, a férfi nem bírja a házassági feszültséget is sem. Mit szokott csinálni? Először is nem akarja észrevenni. Nincs itt semmi baj. Néhányan felkeresnek házassággondozásra, általában az asszonyok szokták kezdeni. A férfi nem akar tudomást venni róla, valahova eltemeti. Nincs itt semmi baj. meg mi úgyse tudunk rajta segíteni. Azután menekül. Hova? A munkába, hobbiba. Hát gondoskodni kell a halacskákról, mosni kell a homokot az akváriumba. Igazán megérdemlek egy kis pihenést, megyek pecázni, szorongatom a pecabotot, szorongatnád a párodat, többet érne. Hát a menekülési helyzet valószínűleg az ősembernél is előfordult, amikor egy ilyen minkű nagy állat mégis futásra fogta a dolgot, úgyhogy lehet, hogy mégis van valami ebben. De hát én azt hiszem, hogy már akkor úgy működtünk mi emberek, menekülési mód az önbecsapás, a baj, észre nem vevése, mindenhová tudunk mi menekülni. A legrosszabb az, hogy aztán esetleg egy idegen asszony karjaiba az önbecsapás legmélyebb pontja ez, mert attól sem változik meg semmi. Emlékszem, valamikor Jó Sándor, ő volt az én lelki pásztorom, amikor én még középiskolás voltam, akkor volt újdonság az űrhajózás, azt mondta egyszer Sándor bácsi, lehet, hogy az ember eljut egyszer egy másik bolygóra, de oda is kénytelen lesz magával vinni a bűneit. Oda sem lehet elmenekülni. Az asszonyoknak biztonságra van szükségük. Férfiak, szeressétek feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, írja Pál. Hát lám már Pál apostol is arról ír, hogy a férfiaknak nehezebb, nem? Hát az asszonyoknak csak engedelmeskedni kell, itt az Efézus 5, az könnyű. Könnyű? Mindenkinek az a nehéz, amit éppen neki kell tenni, de mint Krisztus az egyháza. Hát milyen volt az egyház Krisztussal szemben az elmúlt évszázadok vagy évezredek folyamán, és ő mégis kitartóan szereti ezt az egyházat. És erre szólít föl minket. Vajon Pál apostol tanulmányozta az evolúció elméletet, onnan tudja ezeket? Hát éppen nincs kizárva. De én azt gondolom, hogy a valóban fontos iránymutatást Isten igéjében megtaláljuk. Na, látunk itt egy szép kis hajót, a férj szerepkörét tisztázzuk, ez páros evezős, előül a férfi, mögötte ül az asszony. Mondhatnánk, hogy sokkal igazságosabb lenne, ha egymás mellett ülnének, nem? De hát az egyiknek elől kell ülni. De tudni kell azt, hogy a hátul ülő szerepe a sikeres evezésben ugyanolyan fontos. De aki elől ül, annak kell látni az irányt. Tartja az irányt. Mert körülbelül ilyen a férfi felelőssége. A férfi feje a feleségnek, írja az apostol, itt az efézusi levélben, már most hangsúlyozom, ez nem értékbeli különbséget jelent, felelősséget jelent. Eredeti szakmám gyógypedagógus, a 70-es években, tehát bőven a Kádár korszakban jött létre egy szakmai folyóirat, Csodák csodája ma is létezik. Az első 10 évben én is benne voltam a szerkesztő bizottságban. Emlékszem az első ülésre. A gyógypedagógusok egyesületének akkori elnökének a nevét írtuk oda, hogy ő a felelős szerkesztő. Ő türelmesen végighallgatta, amíg mi megbeszéljük a dolgokat, nem szólt bele, a legvégén szerényen megkérdezte, és tessék mondani, a felelős szerkesztőnek mi a dolga? Valaki frappánsan azt mondta, azt csukják le. Hát azt hiszem, hogy abban az időben ez teljesen reális volt. Tehát nem neki kell szerkeszteni a lapot, beleszólhat. Nem neki kell írni a cikkeket, írhat, de felelős azért, ami ott történik. Hát ebből érthető, hogy sok férfi ma nem akarja vállalni a vezetés felelősségét. Inkább azt mondja a feleségének, anyukám, megvegyük, ne vegyük. A feleség, hát kisfiam, ahogy gondolod. Mert tulajdonképpen az anyukájának tekinti a feleségét diszharmonikus felállás. Isten nem így tervezte a házasságot. A férfi vezető szerepe, tehát nem zsarnokságot jelent, hanem szolgálatot és felelősséget, ahogy az Úr Jézus, aki kétségkívül ő volt a főnök a kis tanítványi csapatban, azt mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. Igen, fiúk, szolgálat. Felelős vagy a párod egészségért. Felelős vagy a hitbeli fejlődésért, mindenért. Súlyos felelősség, és ugyanez vonatkozik a gyerekek felé is. Az előlülőnek tehát látnia kell az akadályokat is, tartania kell az irányt, és a mögötte ülőnek igazodnia kell hozzá, mondjuk nagy vonalakban körülbelül ez a felállás, fér szerepköreg még mindig gondoskodik, törődik a másikkal. Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ez az önmagát adta érte, azt hiszem ez tetszik nekünk, nem? Hát a romantikus lelkű fiúk, kész vagyok mártírhalált halni a feleségemért. Túl könnyű lenne. Azon az ember hamar átesik. De életet adni úgy, hogy a hétköznapok során odafigyelek, törődök vele. Még az érzelmeire is figyelek, meg végig hallgatom mindig. És ha hazamegyek, nem a napi őstetteimmel kezdem, hanem meghallgatom őt, és mi van veled, és hogy vagy. Hát valahogy a férfi szerepkörbe ez tartozik bele. Szeretni azt jelenti, hogy kutatom a társam valódi szükségleteit, és igyekszem azokat betölteni. A társam szükségleteit. Nem azt tartom számon, hogy már megint én mit nem kaptam meg tőle, ami pedig nekem jár. Hanem azt, hogy mi az, amire neki szüksége van. A szerető férje az felelős. Felelős. Mindazokért, amik elhangzottak, és amit itt is olvashatunk ezen a táblán. Na most a férfiak pihenhetnek egy kicsit, a feleség szerepköréről is szeretnék szólni. Zsolt, pont jó, hogy eljöttél, de most pihenhetsz azért. A feleség. Hát azért néhány dolog őrá is tartozik. Ugye azt írja az apostol, hogy amint az egyház alárendeli magát a Krisztusnak. Hát itt azt olvassuk, hogy engedelmeskedik. A legtöbb magyar bibliafordítás így adja vissza, pedig az eredeti szövegben a hypotász szó inkább alárendelést jelent. A német biblia is visszaadja az untertán vagy unterordnunk szavakkal. Majd a hatodik fejezetben, amikor a szolgák meg a gyerekek engedelmességéről van szó, ott jön a gehor szám, amiben a hőren hallani, hallgatni ige van benne. Tehát itt nem szolgai engedelmességről van szó, Ahogy az egyház alárendeli magát a Krisztusnak, úgy rendeljék alá az asszonyok is magukat a férjüknek mindenben. Néha nehéz. Milyen nehéz egy orvos feleségnek, milyen nehéz egy lelkész feleségnek, milyen nehéz a legtöbb feleségnek alárendelni magát. De ugyanakkor szép feladat, ha az Úrban tudjuk vállalni, tehát nem szolgai engedelmesség, hanem saját érdekeiről való lemondás a férje javára. Itt erről van szó. És csak az a férfi képes betölteni a saját szerepkörét, akit tisztel a felesége. Nem véletlen, hogy az Efézus 5 utolsó mondata ez, az asszony pedig tisztelje a férfit. Vannak sikeres férfiak, lehet, hogy ezek tapsolnak neki, de ha otthon az asszony azt mondja, én ismernek, akkor boldogtalan. De ha kudarcai vannak, akár a munkanélküliség réme lebeg a feje fölött, de az asszony azt mondja, én ismerlek. Én tudom, hogy értékes vagy, akkor kibírja a nehezet. Ugye ez a segítő társ szerep, milyen szépen visszajön újra. Na most mit jelent és mit nem jelent az asszony engedelmessége? Nem gyengeség. Nem alacsonyabb rendűség, a világért se. Nem identitás feladás. Nem szolga lelkűség. Hanem hűség, előzékenység, hajlandóság, rugalmasság, alkalmazkodás, szeretni valóság, kellemesség. Azt hiszem, férfiak, mindannyian szeretjük a kellemes nők jelenlétét. Mitől kellemes? Egyet már mondtam, mosolyog. Az se baj, ha illatos, de nem túl erősen. Enyhén. Ne legyen túl festve. Na de mi a legfontosabb, hogy ne csak az utca számára, meg ne csak a hivatal számára legyen kellemes a megjelenése, hanem otthon is. Mégis a férfiak sorában a legfontosabb személy mégiscsak a férje. Legyen kellemes a férje számára. Néha meg is lehet kérdezni, tetszem neked így? Persze eszembe jut egy jelenet, hogy ruhát vásárolni ment a asszony, férje elkísérte, mert tudta, hogy asszony érzelmei igénylik, hogy ő is ott legyen. Ugye bement a fülkébe, fölvette az elsőt, szétnyitotta. Na, hogy tetszik? Na, jó. Jött a következő, azt is. Na, jó. Hát így ment, ez 4-szer, 5-ször. Végül visszavette a saját ruháját, amivel oda ment. Szétnyílt a függöny. Na, ez áll neked legjobb. Hát lehet, hogy konzervatív férfi volt az illető. A férfiak és a nők különböznek egymástól, ahogy már megbeszéltük. Különbözünk egymástól testileg, és ez olyan jó. Különbözünk gondolkodásmódban, ezt is bőven megbeszéltük az elején. Különbözünk egymástól szerepkörben, erről is beszéltünk. Ugyanakkor értékben nem. Isten számára a feleségem pontosan annyit ér, mint én. Honnan tudom? Hogy valami számomra mennyit ér, azt az mutatja meg, hogy mennyit vagyok hajlandó fizetni érte. Márpedig Isten a feleségemért ugyanazt a drága vért fizette, nem ezüstös és aranyat, hanem a szeplétlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérét. Értékes. Nagyon értékes. A derék asszony értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél, olvasuk a példabeszédek 31-ben, amikor ezt a mondatot olvasom, bevallom egy picit, irigylem az asszonyokat, az irigység az csúnya dolog. Tulajdonképpen bűn. Miért irigylem? Mert ilyen gyönyörűt férfiakról nem ír a Biblia. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. És ha még arra is gondolok, hogy az igaz gyöngy hasonlatát az Úr Jézus az egyik példázatában az Isten országára alkalmazza, hát akkor végképp. Leteszem a fegyvert. Igen, drága. Drága az én feleségem. Bárcsak mindig tudnám így őszintén vallani, bárcsak tudnánk mindannyian ezt így vallani. Hogy sokszor mit jelent, bocsánat, ma felhívott valaki, aki szombaton fog verset mondani, a Torockó téren a Pasaréti gyülekezetnek lesz ott egy házaspári csendes napja, fölhívott, hogy hadd ne azt mondja, amire én kértem, ő talált egy másikat. Telefonban elmondta az egészet. Arról szól, hogy a költő, Benjamin László történetesen, egy elfelejtett költő, valamikor szocialistának nyilvánították, szerintem soha nem volt az. Val arról, hogy milyen az ő felesége. Na, ezzel rögtön itt vagyok a reklámnál. Igen, hallottuk, Andrea és Zsolt is. Hallható lesz kedden is a Deák téren, szerdán is a Deák téren. Csütörtökön hol lesztek? Az is Deák tér, de a díszterem. Igen, Deák tér körül, ott kell körözni. Szombaton eljönnek hozzánk is a Torockóra, úgyhogy ott is hallhatók lesznek. Én is fogok előadást tartani rögtön ebéd után, nem azt fogom elmondani, amit most, hanem ott arról fogok beszélni, hogy tévedette Isten, amikor a házasságot teremtette. Hát ugye az ő ötlete volt ez világos, kérdés, hogy jó ötlet volt-e? Hát érdemes rajta gondolkodni, addig is. Délelőtt pedig egy nagyon jó barátom, Komjáti Károly tart előadást, ami házasságondozó csapatunknak is tagja ő, az empátiáról, elfogadásról. Ez lesz majd a témája. Délelőtt 10-től körülbelül délután 3-4-ig tart ez az alkalom. Andrea és Zsolt pedig még délelőtt fognak ott zongorázni. Hát egyébként azért is becsülöm őket sokra, mert 16 éves kor az egy lány életében szép. A zongorámnál már nem biztos, de azt hiszem, hogy ez örege. Annál is, és hát azért jó zongorán talán könnyebb játszani. Jó volt, hát mi élveztük. Azért számomra a csúcs az volt nyáron, a Pál úr Jánost hallottam, kiderült, hogy két hang nem szólalt meg az orgonán. Ezen sem. Hát úgy játszani, hogy azt ne vegyük észre, azért az nem semmi. Na és akkor még valamit hadd hirdessek, hogy jövő hétfőtől kezdve indul itt egy új sorozat. Ez egy ilyen előzetes volt, a Family-ben benne van ez is. Na most vajon itt van-e még egy tábla? Persze, hogy van. Egy kis türelmet az utolsó. A férfiak óriási kiváltsága, mint Krisztus az egyházat, azaz, hogy pásztora lehet a nyájnak, a szerető gondoskodás felelőssége a férfié, és az asszonyé, részesedés Isten teremtő munkájában. Amikor egy gyerek születik, mindig egy új élet születik. És Isten senki sem teremt meg még egyszer, és senki sem teremt több példányban. Az egypetélyű ikrek sem azonosak egymással. És mindenkinek tudnia kell, hogy amire Isten elhívta, az csak ő tudja betölteni. Ezzel a felelősséggel próbáljunk meg élni, és kérni az ő vezetését az életünkre. Én köszönöm a figyelmet, a türelmet. Andreának, Zsoltnak köszönöm, hogy eljöttek, első hívásra jöttek, pedig elég zsúfolt hetük van. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy eljöttetek, és köszönjük szépen. Hát most nem teszem föl a kérdést, hogy kinek van kérdése, mert eléggé eltelt az időnk. De lehet kérdést föltenni legközelebb is, majd akkor lesz kérdés doboz, amiben bedobhatja, aki nem akarja nyilvánosan. Isten velünk, viszontlátásra!